Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! 9 óra után közelebb a matematikához új műsorunkkal folytatjuk. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika, az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. Karsai Márton fizikussal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorával, a Közép-Európai Egyetem docensével Olá Andrea beszélget.
Mai vendégem nem matematikus, hanem fizikus, úgyhogy most nyilván ettől az információtól indulunk.
Én fizikusnak, egész pontosan fizikus informatikusnak tanultam a Szegedi Egyetemen, de legelejétől fogva hálózatkutatással foglalkoztam. Mi több hálózatkutatáson belül terjedési folyamatok modellezésével, és tulajdonképpen így kerültem a Rényibe is, mert a Covid alatt egy modellező adatgyűjtő csoportnak lettem a tagja, és ez alapján hívott meg először Lovász László előadni a Rényibe, majd utána hívott meg, hogy csináljak egy kis kutatócsoportot, amilyen hálózatalapú járványmodellekkel foglalkozik.
Az ön csoportjában mások is vannak, akik különböző területről jöttek.
Igen, ugye a járványmodellezés, mint tudományterület, ez részben matematikai kérdéseket vett föl, részben pedig komplex rendszerekkel van összefüggésben, és a komplex rendszereknek a fizikája, azt fizikusok, most már társadalomtudósok is szokták művelni, és például az ELTE-n van egy komplex rendszerek fizikája tanszék, ahonnan nagyon jól felkészített hallgatók, posztdoktorandusok kerülnek ki, és így van az én csoportomban is fizikus, aki ebből a környezetből érkezett.
Hogyha az ember elkeres az ön nevére, azt látja, hogy a kutatási érdeklődése az emberi dinamika, a számítógépes társadalomtudomány és az adattudomány területére terjedt ki.
Ez egy hosszú tudományos utazás volt, vagy még mindig az, mert a doktori után, amit ugye Szegeden csináltam meg Franciaországban, ott főleg elméleti fizikai problémákkal foglalkoztam hálózatokon. Például járványterjedés modellezésével, és utána én posztdoktorandusznak Finnországba kerültem az Aalto Egyetemre, ahol már az első héten teljesen más irányba kezdtem el kutatni, mert akkor indult egy nagy adatvezérelt projekt, ahol talán az egyetlen tudományos munkára elérhető mobilhívás adatokkal kezdtünk el foglalkozni a Barabási László csoportjával együttműködve, és akkor én egyből nagyon korán rájöttem arra, hogy az adatvezérelt, vagy adathoz közeli kutatásra szeretnénk foglalkozni. És innen indult az emberi dinamikai kutatások is, tehát ebből az adatból kiindulva, meg később én éveken keresztül dolgoztam a Skype-nak, akkor ez még egy észt-svéd cég volt, még a Microsoft nem vásárolta meg, és velük pedig például online termékek adaptációs dinamikáját modelleztük, az is részben elméleti, részben adatvezérelt projekt volt. Úgyhogy innen indult az egész emberi viselkedés vizsgálat, adatalapú vizsgálata, és ez fejlődött tovább, mikor elkerültem én Finnországból az Egyesült Államokba kerültem, Bostonba, ahol az egyik legnagyobb epidemiológiai csoportban dolgoztam, mint modellező, ilyen társadalmi folyamatok terjedésének a modellezésével foglalkoztam, és onnan is ezt az üzenetet tudtam magammal vinni tovább, hogy valahogy az adat és az elmélet, tehát valahogy az alkalmazás és elmélet határán szeretnék mozogni, mert ez ami engem nagyon érdekel.
Társadalmi folyamatokkal foglalkozott, azt mondja, az mit jelent pontosan, tehát milyen területekre terjedt ez ki?
Ugye több szinten lehet ezt megközelíteni. Lehet egyéni szinten megközelíteni, itt nem beszélhetünk ugye társadalmi folyamatokról, hanem maximum társadalmi kapcsolati dinamikáról beszéltünk, hogy az emberek hogyan hatnak kölcsön egymással, és például a mobilhívás hálózatból rengeteg ilyen információ kiszűrhető, hogyan alakulnak ki közösségek, milyen dinamikában hatnak kölcsön az emberek egymással, hogyan mozognak térben, hogyan alakul időben például az aktivitásuk. De később, mikor elkerültünk Franciaországban, én ott kaptam az első professzori állást, ott bekerültem egy olyan közegbe, ahol elkezdtem dolgozni egy céggel, aki nem csak mobilhívás adatokkal foglalkozott, hanem bankadatokkal is, és ez a kettőt összekötötte, és akkor kezdtem érdeklődni társadalmi gazdasági hálózatok iránt, ami azt jelenti, hogy több millió ember társadalmi gazdasági státuszát meg tudjuk becsülni, tegyük fel, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a társadalmi gazdasági státusz, ez hogyan befolyásolja az ő kapcsolattartásukat, az ő mobilitásukat, milyen szegregációs minták vagy rétegződési minták alakulnak ki egy társadalomban, és emögött milyen mozgató rugók vannak, például a társadalmi kapcsolat, vagy az oktatási háttér, vagy a nemük, vagy a koruk, Tehát ebből a szempontból dolgozom még mindig társadalmi rendszereken.
Fontos lenne arról beszélnünk, hogy ezekkel az adatokkal, vagy ezekkel az eredményekkel mit kezdenek? Tehát, hogy hogyan fordítják a társadalom hasznára ezeket az információkat?
Ha végig gondolom, hogy a kutatócsoportom mivel foglalkozik, igazából két nagy alkalmazási terület van, ahol mi relevánsok tudunk lenni. Az egyik pont a társadalmi-gazdasági hálózatokkal kapcsolatban. Ugye ez a történet nem úgy indul, hogy az embernek van egy adata, ahol tudja, hogy mennyit keresnek az emberek, és ki kicsodát hív. Sőt, ez lehetetlen ilyen adatot szerezni, és talán jobb is így. Hanem úgy indul, hogy meg kell becsülni az emberek társadalmi-gazdasági csoportját. És ezt korábban úgy csináltuk, hogy szatellitadatokból figyeltünk meg egy adott területet, például egy belvárosnak egy adott tömbjét, és valamilyen mellette mondjuk kérdőjéből összegyűjtött adatokból, vagy pedig a cenzusból összegyűjtött adatokból tudtunk tréningezni egy gépi tanulási algoritmust, ami azt tanulta meg, hogy egy bizonyos lakókörnyezet milyen gazdasági osztályhoz tartozik. Ezzel körülbelül 10 éve foglalkozunk, és hát most már nem csak szatellitadatokkal, hanem 8 különböző adatforrásból, ugyanarazon a területre összegyűjtött adatforrásból dolgozunk, és ennek a direkt alkalmazása, mint ahogy ezt mi is csináljuk, például olyan országokban releváns, ahol népszámlálás az mondjuk nem volt 50 éve. És ezek főleg például afrikai ország, úgyhogy mi az UNICEF-fel is és a Világbankkal is együtt dolgozunk, több afrikai országokban, ahol ilyen nagy felbontású társadalmi-gazdasági térképeket készítünk. Tehát ez az első lépés, ez egy fontos alkalmazási terület. Nyilván vannak olyan alkalmazási társadalmi-gazdasági hálózatoknak, mint például várostervezés, hogy minél jobban összekeveredjenek a különböző társadalmi osztályok, hogyan kell. Például most van egy ilyen 15 perces város projektünk, ahol azt próbálják kideríteni, hogy ez a 15 perces város koncepció, ami azt jelenti, hogy mindenki a lakóhelyétől számítva 15 percen elérje a számára fontos szolgáltatásokat. Ennek milyen szegregációs következményei vannak, mert igazából ez csökkent az emberek összekeveredését a városban.
Meg a kapcsolattartást.
Meg a kapcsolattartást. Igen. A másik fontos alkalmazási terület az a járványmodellezés és a számítógépes epidemiológia területén van, és ez főleg Magyarországon akkor vált releváns, amikor ugye elkezdődött a COVID-19-es járvány 2020-ban, akkor mi el is kezdtünk dolgozni egy nagy adatgyűjtési rendszeren, ahol azt próbáltuk megfigyelni, hogy hogyan változtatják meg az emberek a viselkedési mintázatokat, kapcsolattartási mintázatokat, utazási szokásaikat, vásárlási szokásaikat a pandémia különböző szakaszaiban. Készült két nagy adatfelvételi rendszer, az egyik egy online rendszer volt, úgy hívták, hogy MASK, Magyar Adatszolgáltatói Kérdőív, ami egész sikeres volt. Körülbelül 250 ezer ember vett részt ebben a kérdőívben, és körülbelül 400 ezer választ tudtunk összegyűjteni 2,5 év alatt. Viszont ez egy teljesen anonim, nem reprezentatív adatfelvétel volt, és ezt nehéz volt felhasználni direkt modellezésre. Ezért elindult párhuzamosan egy másik adatgyűjtés, ami ugyanazt a kérdőívet kérdezte le telefonos reprezentatív mintán, és tulajdonképpen ezt folytattuk 26 hónapon keresztül, és ez talán a világ egyik legnagyobb viselkedés epidemiológiai adatbázisává vált. Tehát ebből a szempontból Magyarország egy olyan kivételes helyzetben van, hogy van egy ilyen adatunk, és ebben a legelén arra koncentráltunk, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, amiből az derül ki, hogy kikivel hat kölcsön, milyen korcsoportok hatnak egymással kölcsön, tehát mi a valószínűsége annak, hogy egy egyén, itt tudom én, 30 és 40 év között, egy másik egyénnel, aki 50 és 60 év között van, találkozik egy nap, eltöltenek több mint 15 percet 2 méteren távolságon belül. Tehát ez volt a legfontosabb információ, amit össze akartunk gyűjteni, de hát ez később kiterjedt a vakcinációs szokásokra, a védekezési szokásokra, az információ, hogy honnan szerzik az információkat az emberek, kiben bíznak, tehát rengeteg viselkedési jellemzőt tudtunk így összegyűjteni. Most ezt azért mesélem el most, mert ki szeretném használni a helyzetet, ugyanis ezt a rendszert mi teljesen új alapokra helyeztük, és újra elindítottuk körülbelül 2 héttel ezelőtt. Mi úgy hívjuk, hogy MASK 2, de a online ezt a maskmonitor.hu címen lehet megtalálni, valamint az Apple és a Google alkalmazásboltjaiban. Valamivel másabb kérdőívről van szó, ugyanaz a célja, viszont nem anonim, hanem próbáljuk az embereket bent tartani a kérdőívben, és hetente vagy havonta megkérdezni őket újra, hogy éppen betegekkel, mik a szimptomáik, mit csinálnak, hogyan utaznak, hány emberrel találkoznak, stb. Ez az egész munka egyébként a professzor Rösgergő által lett életre hívva még a COVID járvány elején, aki a járvány matematikai modellezési munkacsoportnak volt a vezetője. Ő hívott meg engem, hogy egy ilyen adatgyűjtési csoportot kezdjek el, és a legelejétől fogva dr. Koltai Júliával dolgoztam, aki a Társadalomtudományi Központban dolgozik. Ő egy szociológus és statisztikus, akivel tulajdonképpen éveken át, mint ahogy még ma is, valamint a Gergő támogatásával készítjük ezeket az adatfelvételeket.
Muszáj mondjuk tudatosítani akár a hallgatókban is, hogy minden héten vagy újra és újra érdemes erre a websájtra ránézni és kitölteni a kérdőívet. Szerintem fontos tudniuk, hogy mi szűrhető le ebből, hogy akkor most arra készülünk, ha ne, hogy Isten még egy pandémia esetén újra védekezni kell, vagy valami egészen más az, amire használják ezeket az adatokat.
Ennek az adatfelvételi rendszernek több nagyon fontos feladata van. Az egyik feladata az, hogy ne adj Isten egy következő járvány esetén készen álljunk. Azon túl, és ez a mostani rendszerben még inkább megjelenik, miután ez integrálva lett egy nagy európai adatgyűjtési rendszerben, ahol arra kíváncsiak, hogy például a szezonális influenza hogyan változtatja meg az emberek viselkedését, és ezeket az adatokat, amiket mondjuk összegyűjtünk egy influenza járvány során, vagy hát igazából most egy Covid járvány is van Magyarországon, ugye a Covid is szezonálissá vált. A Covidnak és az influenzának a modellezésé is felhasználjuk ezeket az adatokat. Tehát az emberek szempontjából ez szerintem az motiváló, hogy így részt tudnak venni a tudományos munkában, hozzá tudnak járulni. Valamivel az ő teljesen anonim, név nélkül összegyűjtött és adatbiztonsági szempontból biztonságosan eltárolt adataikkal hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy pontosan modelleket tudjunk készíteni. Mert ugye ezek az adatok hogy érkeznek meg a modellbe? A modell, egy típusú modell, amit mi használunk, vagy amit mi építünk, azt modellezi, hogy a különböző fázisain a betegségeken hogy esnek át az emberek, és egy adott fázisban hány ember tartózkodik, például hányan betegek, vagy hányan gyógyultak meg, és ez hogyan változik az időben. Viszont az alapfeltevés az, hogy egy országban mindenki mindenkivel ugyanakkor valószínűséggel találkozik, ami nyilvánvalóan nem igaz. A másik véglet, hogyha egy hálózati megközelítést veszünk, hogyha tudnánk egész pontosan, hogy én kivel találkoztam tegnap, és bárki más, és föl tudnánk rajzolni ezt a társadalmi, időben változó társadalmi hálózatot, akkor egy sokkal pontosabb modellt tudnánk építeni, viszont ez az adat nem elérhető. Úgyhogy a kettő között kell egy köztes megoldást találni, és ez tulajdonképpen ennek a non-homogén mixingnek, hogy ezeket a kontaktmátrixokat készítjük, ami nem teljesen homogén feltételezés, visz azt mondja meg, hogy mekkora valószínűséggel találkoznak különböző korcsoportok, és nem szükséges a teljes hálózat megismerése ahhoz, hogy a modellbe bekerüljön ez az információ. Tehát tulajdonképpen ezeket a viselkedési mátrixokat, a viselkedési kapcsolati mátrixokat, amik időben változnak, ezeket építjük be a modellbe, és így lesz valószerűbb a modell tőlem.
Most egy nagy váltás jön, mert közben, amíg hallgatom, azon gondolkodom, hogy mondja, hogy az adatok kezdték el nagyon foglalkoztatni, viszont fizikusnak tanult. Kettő között azért nem tudom, hogy mi az átjárás, vagy az átmenet, és ráadásul, most már én tudom, a hallgatók még nem tudják, de beszéltünk itt az interjú előtt, hogy ön eredetileg nem is fizikusnak készült. Szóval meséljen erről egy picit, legyen kedves, hogy hogyan lesz a zenei pálya iránti elképzelésből fizika szak, milyen a családi indítatás.
Igen, az egy nem meglepő dolog, legalábbis a számomra nem meglepő dolog, hogy végül a tudományban kötöttem ki. Ezt nyilván, hogyha 10 évesen vagy 15 évesen megkérdezték volna tőlem, nem ezt válaszoltam volna. De valahol kódolva volt, mert a szüleim mind a ketten matematikusok, programtervező matematikusok, és édesanyám nagyon sok figyelmet fordított arra, hogy nekem is a testvéreimnek a matematikai és fizikai tudása független attól, hogy milyen területen tanultunk tovább, ez meg legyen alapozva. Mindettől függetlenül én végül zenésznek készültem, a pesti Bartók Konziba végeztem, trombita szakon, és utána egy véletlen folytán, legalábbis akkor véletlennek tűnt, most már sejtem, hogy nem az, kerültem a Szegedi Tudományegyetem informatikus-fizikus szakára. Az első évfolyamában ez akkor indult ez a szak, és ez annyira új volt ez a szak, hogy még a kurrikulum nem volt teljesen kialakítva, úgyhogy minket bedobtak a mélyvízbe, és 4 éven keresztül az összes fizikus tárgyat és az összes informatikus tárgyat föl kellett venni.
Bocsánat, de ezért a Konziból a fizika szakra, tehát hogy milyen véletlen az?
Racionálisan felmértem, hogy valószínűleg nem én leszek a világ legjobb trombitása.
Értem.
És próbáltam egy párhuzamos életet kialakítani, és engem érdekelt a fizika, meg az informatika is, és végig is így kötöttem ki Szegeden. És Szegeden ugye azért nagyon nagy váltás volt a konzi után bekerülni egy fizikus szakra, úgyhogy ott nekem nagyon-nagyon oda kellett figyelnem arra, és rengeteg munkámba telett, hogy végig is jól haladjak ezzel a tanulmánnyal, végig is sikerült jól haladni, 4 év alatt befejeztem az egyetemet, úgyhogy 5. évben nekem csak a diplomunkámat kellett koncentrálni, amit viszont már Németországban írtam Saarbrückenben. És az egyetem mellett a harmadik évben elkezdtem a zeneművészeti főiskolát, Pécset, és miután befejeztem az egyetemet, főleg a fél év németországi tanulmányút után egyértelművé volt számomra, hogy én ezt szeretném csinálni. Tehát tudománnyal szeretnék foglalkozni, és lehetőleg külföldön.
Miért külföldön?
Kalandvágyból.
Ja.
Tehát
a külföldi lét izgatta, nem a külföldi...
Találkoztam a feleségemmel, akkor ő egy francia lány, és részben ez motivált, de főleg az motivált ez a tudásalapú munkavégzés és a kreativitás teljes szabadsága. Én nagyon nehezen csinálok meg dolgokat, hogyha helyettem tűnik el, hogy mit kell megcsinálni. Én szeretem kitalálni azt, hogy mit kell megcsinálnom. És igazából ez motivált, hogy a tudomány felé forduljak, mert ott igazából a tudománynak a lényeg az, hogy az ember a megismerés felé törekedjen, és ez saját maga ér el, vagy pedig csoportba. Mint ahogy később kiderült, nem vagyok egy matematikus típus ebben a szempontból se, ugyanis én nem szoktam egyedül dolgozni. Én a tudomány művelését egy szociális folyamatnak képzelem el, vagy így gyakorlom, tehát én mindig körbeveszem magamat olyan emberekkel, vagy azokkal szoktam együtt dolgozni, akik együtt is tudok dolgozni, máshogy is gondolkoznak, mint én, és így az egész egy kollaboratív dologgá válik, mert tudom a saját korlátaimat is, viszont én úgy gondolom, hogy hozzá tudok én is járulni egy ilyen közösségi gondolkodáshoz, úgyhogy általában több szerzős cikkeim vannak, és a kutatócsoportom is relatíve nagy. Úgyhogy így kerültem én tulajdonképpen a tudományba.
És hogyan került a Rényibe? Említette, hogy a járvány miatt kezdett el itt dolgozni, de hát ahhoz ugye haza kellett jönnie Magyarországra egyrészt. Másrészt pedig ugye a Rényi a kollégáitól tudom, kutatóktól, akik itt megfordulnak a műsorban, hogy nagyon alkalmas arra, hogy ez a közös gondolkodás, a közös munka létrejöjjön. Tehát hogy csábító, vagy hogy megtartó intézmény, azt el tudom képzelni.
Én Franciaországból költöztünk haza 18 év után Magyarországra a családommal, mert a CEUN lettem docens a hálózat és adattudományi tanszéken, de akkor már tudtuk, hogy Bécsbe fogunk költözni, úgyhogy pont az alatt az 1 év alatt voltunk Magyarországon, mikor ugye a Covid-járvány megérkezett, és megkeresett a Rőst Gergő ezzel kapcsolatban, és én így kerültem bele ebbe a járványmodellezésbe. Dolgoztam már rajta 20 évig, csak a magyar járványmodellezési csapatba így kerültem bele, és ezután hívott meg professzor Lovász a Rényibe egy előadásra. És az előadás után hívtak meg tulajdonképpen, ahogy mondták, hogy szeretnék ott dolgozni velük, és én ezt nagyon-nagyon megtiszteltetésnek vettem, és azóta is én ezt nagyon élvezem, mert a Rényi ez egy fantasztikus közösség minden szempontból. De hát ki kellett költöznünk Bécsbe, és én innen hazajárok hetente, 2 hetente Magyarországra, hogy a csoportom együtt tudjak dolgozni, úgyhogy ilyen kétlaki életet élek Bécs és Budapest között.
Karsai Márton fizikussal, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorával, a Közép-Európai Egyetem docensével Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk a matematikánál, azonnal jövök.